és Fellegi Tamás ma reggel, a növekedés.hu újságírója. Szia, üdvözöllek!
Szia, üdvözlöm a hallgatókat is!
Sokat beszéltünk az Evergrande sztoriról, viszont most veled egy kicsit más szemszögből vizsgálnám meg ezt a kérdést. Ugye, hogyha kitágítjuk a képet, hogy nem annyira, nem globális szintre, hanem csak Kínára, akkor azok a hírek voltak felkapva mostanában itt a gazdasági életben, hogy Kína szigorít mondjuk a tőzsdei kereskedéseket, vagy a tőzsdére lépéseket illetően, Kína szigorít az ingatlanpiaci szabályozást illetően, és hát különböző, úgymond olyan kemény fellépéseket tesz, amiket például követelnek a nyugati világban is, akár mondjuk a nagy közösségi médiaóriásokkal szemben. De úgy látszik, hogy Kína azért cselekvőképesebb, vagy cselekvősre hajlamosabb, mint a nyugati világ. Nyilván ott azért egy politikai rendszer, egy egyirányítású politikai rendszer van, szóval ott úgymond a demokráciában jellemző lassúság nincs jelen. Hogyan látod, a kínai gazdasági modell átalakul, most paradigmaváltáson megy át?
Igen, én másként közelíteném meg, mint ahogy ezt elmondtad. Itt nem arról van szó, hogy egy-két szükséges lépést megmernek lépni, amit a demokráciában nem mernek meglépni, mert azért a demokráciákban is, ahol azért komoly probléma van, ott lépések történnek. Tehát például, amikor a közösségi médiában hát látványosan megjelent a ugye ez, hogy választásokba való beavatkozás, fake news, és a többi, akkor azért reagáltak. Kínában egész más a helyzet. Minden valószínűség szerint sokkal inkább... Engem sokkal inkább arra emlékeztet, ami Kínában történik, mint óhatatlanul eszembe jut Rákosi pajtás, aki nálunk ugye végezte szigorítási feladatait. És ne felejtsük el, hogy ugye Kínában, ha most megnézzük, hogy is alakult az egész, ugye hát létrejött 1949-ben egy kommunista rendszer, ami Mao alatt nagyon eldurvult, tehát a Rákosi rendszernél is Rákosi rendszerebb lett, vagy Sztálin rendszerebb. És ez végig az is maradt, tehát ez egy szörnyű rendszer volt, kínaiak millióinak okozott szenvedést. És utána, amikor Mao meghalt, akkor jött hirtelen a nyitás, akkor Deng Xiaoping vette át a vezetést.
És túlzott volt ez a nyitás?
Ez a nyitás, ez egy teljes, ez 180 fok. Tehát ő azt mondta, hogy igen, megtartjuk a hatalmat, névleg a kommunista párt, tehát nem csinálunk demokráciát, viszont az abszolút szabad piac, majdnem abszolút szabad kapitalista piacgazdaságot, és elég nagy ország vagyunk, a világgazdaságban megcsináljuk ugyanazt, amit Japán, és akkor mi egy nagy leszünk. Na most ezt megcsinálták.
Ugye ez a hibrid rendszer, tehát hogy papíron tényleg egyirányítású kommunista politikai rendszer van, de akkor úgymond vad kapitalizmus alakult ki sok piacon.
Nem is egészen vad, tehát tulajdonképpen egy viszonylag konszolidált, hanem is teljesen nyugati formájú, de azért egy ahhoz hasonlító, tehát hagyták a külföldi cégeket gyártatni, még hogyha volt is olyan megkötés, hogy ott kínai vegyes állatnak is kell lenni. Hagyták a saját vállalkozóikat, és most ettől ijedtek meg, hogy ők is büszkék lehettek volna, hogy nem csak Amerikának vannak Bill Gates-ei, meg Elon Musk-jai, meg mit tudom én, micsodái, ugye, akik még az űrbe is repülnek, Jeff Bezosjai, hanem Kínának is lett Jack Ma-ja, aki ugye ugyanolyan, aki egy sorba lehetett volna ezekkel, és ez valahogy nem tetszett nekik, hogy itt a, ugye, hát azért a kapitalizmusban, a piacgazdaságban ugye az egyén az korlátlan lehetőségekkel rendelkezik, és vállalkozóként bármilyen csúcsra juthatna. Most ugye hát a kommunizmusban, még ha csak névleg is az, De most úgy látszik, hogy megint nem csak névleg, tehát van egy párt, aki uralkodik, és nem szereti, ha valakiknek nagyobb lesz a hatalmuk. Nem tudni, hogy miért indult meg egy évvel ezelőtt ez, hogy először csak megakadályozták az Ant Group kibocsátását, és utána mindenbe beleszólnak. Ez az Evergrande, ez se csak úgy a derültékből a lórugásként jött. Itt is elkezdték korlátozni az ingatlan fejlesztőket, lehetetlen helyzetbe hozták, tehát tulajdonképpen tudatosan nyesik meg és viszik csődbe cégeiket.
Tehát, hogy feldarabolják a túl nagyra hízott vállalkozásokat?
Ami arra utal, hogy hajlandó gazdasági ára fizetni azért, hogy a hatalmuk nagyobb legyen, mint eddig, és egy kicsit valamit visszahoznak abból, ami Mao idején volt, legalábbis erre utalnak a tények, mert nem lehet észszerűen magyarázni. Ezt a gyerekek nem TikTokozhatnak napi 40 percnél többet, ez sem magyarázható észszerűen, ez a szülők feladata, nem az államé. Tehát ezek inkább ilyen, hát szóval, na, nem szokványos, tehát nem, nem demokráciára jellemző lépések, nem tudni mi a cél, hát elképzelhető az, hogy megnövelik a belső hatalmukat újra, hogy ezt az váltotta ki, ugye, hogy Trump teljesen indokolatlanul megszorongatta Kínát. Ugye neki ment ezzel a kereskedelmi ízével, nem volt ez egy olyan vészes gond, hogy így kell fellépni. Lehet, hogy ez kiváltotta belőlük azt, hogy na ilyen még egyszer nem lesz, egy kicsit megint beljebb fordulunk, és minket hagyjanak békén.
Akkor a beszélgetésünk rezüméje, hogy Kína újra a maói úton?
Hát egy kicsit, mondjuk így, hogy csak egy nagyon kicsit rálépett, de végül is az, hogy ott mi történik, hát azt mondhatjuk, hogy kínai belügy, bár azért sajnálnánk az embereket, ha itt a hirtelen nagy kinyílt szabadság után újra jönnének a nagy korlátozások, de az, hogy mit jelent ez a világgazdaságban. Tehát ez azért befolyásolhatja azt, hogy kínai mennyire vonzó befektetési célpont, hogy alakulhat a kereskedelem, de hozzá kell tenni, ugye, hogy Japán is ugye magasra emelkedett, de aztán túl drágák voltak a bérek, így a megnyíló Kínába átvonult a termelés az olcsó bérekkel, és Kínában sem olcsók már a bérek. Elképzelhető, hogy felgyorsítja ez azt a folyamatot, hogy akkor a tőke tovább, ott van India, ami egy gigantikus ország jó lehetőségekkel, és még nagyon alacsony bérekkel tulajdonképpen, miért ne lehetne a világgazdaság következő motorja, és hát több távol-keleti országra érvényes ugyanez, illetőleg ez még térségünknek is jelenthet lehetőségeket, bár nálunk sem annyira alacsonyak már a bérek, a nyugat-európaihoz képest még igen, mert csak a harmada a bérszín, de hát most már mindenki számít arra, hogy a felzárkózás vélhetően erősen folytatódni fog, tehát hosszú távon alacsony bérek nem lehet számítani, viszont stabilitása sokkal inkább, és hát a földrajzi közelség, amit láttuk ilyen esetekben, mint a járvány volt időnként, ez jól is jöhet. Tehát az zárszó az, hogy ennek a Kínában zajló folyamatoknak lehet egy érdekes ilyen világgazdasági átalakulása, és csak annyit teszek még hozzá, hogy ez az Evergrande, ha be is dől, ez nem rengeti meg a világpiacot, nem okoz válságot, mert ez inkább egy kínai ügy, tehát látszik, hogy ők ezt...
Ugye? Mondjuk a Lehmannál is ezt mondták, hogy amerikai ügy, nem?
Nem, nem.
Nem, ott nem?
Hát, ha mond, nem, az amerikai gazdaság az ezer szálon, az amerikai tőkepiac egész világgal összefügg, tehát ha Amerikában tüsszentenek, elkapjuk a nát, hát mondta már André Kosztolányi is, de hát ott az a tőkepiaca, azért az a világgazdaság abszolút motorja, ha úgy veszük, ha nem is húzó motorja, de stabilan tartó motorja, tehát azért az rendkívül döntő. Itt viszont azért úgy néz ki, hogy itt a kínai állam mintha tudná, hogy mit csinál, tehát itt egy szervezet valami folyik, és nyilván az ebből adódó esetleges károkat is nyilván pontosan van rá forgatókönyve, hogy ezt hogy kezelik, tehát elképzelhető, hogy kártalanítások lesznek, stb. Tehát itt nem véletlenszerűen zajlanak a dolgok látszólag, hanem minthogyha a kínai irányítás ezt kézben tartaná.
Az európai gazdaság motorja meg Németország, és akkor ezzel megyünk tovább, így a hírekkel folytatjuk 10 órakor hamarosan, bocsánat, hogy beléd folytottam a szót, de hamarosan folytatjuk a beszélgetésünket Fellegi Tamással, hogy a német választások lesznek a hétvégén, és hát 16 év után távozik Angela Merkel, megnézzük, hogy ennek milyen, hát elsősorban mondjuk itt mi a gazdaságra koncentrálunk, de hogy milyen politikai hatásai is lehetnek, ezzel a témával jövünk hamarosan.